Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ismét nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának, miután előző este is jó híreket közöltek az állapotáról. Közölte a Szentszéki Sajtóközpont március 11-én kedden 8 óra 27 perckor. Ferenc pápát a római Gemelli klinikán február 14-e óta kezelik. A pápa éjszakája nyugodtan telt, 8 óra körül ébredt fel, áll a ma reggel kiadott tájékoztatásban. A március 10-én hétfő reggel kiadott szentszéki sajtóközlemény bővebb információkkal szolgált Ferenc pápa állapotáról. Mint írják, a Szentatya egészségi állapota továbbra is stabil. Az előző napokban tapasztalt javulás tovább erősödött, amit mind a vérkép, mind a legfontosabb orvosi vizsgálatok eredményeinek összessége megerősít, valamint az is, hogy jól reagált a gyógyszeres kezelésre. Mindezek miatt az orvosok úgy döntöttek hétfőn, hogy feloldják a prognózist. Az olasz orvosi szaknyelvben ez azt jelenti, hogy az orvosok kijelentik, hogy a beteg nincs közvetlen életveszélyben, amiatt a fertőzés miatt, amellyel a kórházba felvették. Tekintettel azonban a kórkép összetettségére és a felvételkor diagnosztizált súlyos fertőzésre még napokig szükséges a gyógyszeres orvosi kezelés kórházi környezetben. Németországban fölismerték, hogy a gazdaság a legfontosabb. A múlt héten bejelentett 500 milliárd eurós infrastruktúrális alap létrehozásával Magyarország előnyös helyzetbe kerülhet, jelentette ki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Brüsszelben. Az euróövezeti pénzügyminiszterek tanácsa az eurócsoport ülését követően a távirati irodának nyilatkozva Nagy Márton hangsúlyozta. Nem lehet egy országot irányítani, társadalom vagy szociális politikát művelni úgy, hogy a gazdaság lemarad, a versenyképesség legyengül. Azt kell mondani, hogy a gazdaságot meg kell erősíteni, fogalmazott. Közölte, erre jó példa az 500 milliárd eurós infrastruktúrális alap létrehozásáról szóló német bejelentés. Ebből rövid távon Magyarország előnyös helyzetben jöhet ki, hiszen Magyarország rendkívül integrálódott a német gazdaságba, emelte ki a miniszter. A kormány a magyar családok és a hazai KKV-k mellett a nyugdíjasokat is kiemelten támogatja. A kormány tartja magát a 2010-ben a nyugdíjasoknak tett ígéretéhez, megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét és megvédi a 13. havi nyugdíjat. Hangsúlyozta az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének február végi helyzetéről hétfőn kiadott gyors tájékoztatójának bevezetőjében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Kiemelték, az elmúlt évekhez hasonlóan idén februárban is dupla ellátást kapott mintegy 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő. Ez a havi ellátáson felül kifizetett juttatás 2021-től összesen 1993 milliárd forint összegű kifizetést jelentett a jogosultaknak. Több mint 440 milliárd forint értékben indítanak pályázatokat vállalatoknak. A jedlikányos energetikai program legfontosabb hatása az lesz, hogy csökkenti a hazai cégek rezsikiadásait, ezzel javítva a versenyhelyzetüket, mondta az energiaügyi miniszter a tárca közösségi oldalára feltöltött videójában. Lantos Csaba kiemelte, a jedlikányos energiapolitikai program 10 kiírásán egyebek mellett a vállalati energiahatékonyság javítására, céges energiatárolók létesítésére, biogáz és biometán előállítására és energetikai kutatás fejlesztésre nyerhető el támogatás. Ezek mellett több felhívás szolgálja majd a földhő fokozott hasznosítását és a távhőrendszer korszerűsítését is. A program erősíti Magyarország energiafüggetlenségét, fokozza a hazai fogyasztók ellátásának biztonságát, továbbá a zöld energiatermelés és tárolás ösztönzésével óvja a környezetet, mondta a miniszter. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. Az északi tájakon lehet még némi szűrt napsütés. Délutántól nyugat felől határozottabban is csökkenni fog a felhőzet. A Dunántúl északnyugati felét harmadát leszámítva sokfelé lesz esőzápor. Az Alföldön néhol zivatar is lehet. A déli-délnyugati szél csak kevés helyen élénkülhet meg, de nagyobb bizonytalanság mellett a délkeleti határ közelében viharos széllökés sem kizárt. A hőmérséklet napközben 12 és 19 fok között várható. Híreket hallottak.
Mikor a szívem mélyén félelem ébred, mikor a dalból szökni készül a lélek, mikor a remény elhagy, olyankor jó, hogy itt vagy, a mosolyod vigasztal, a mosolyod vigasztal. Mikor az ember őszi bánatot érez, mikor a főnév is rosszul áll az igéhez, mikor a kedvem elhagy, olyankor jó, hogy itt vagy, a mosolyod vigasztal, a mosolyod vigasztal. Egyszerűnek tűnik minden, oly egyszerűnek tűnik minden, vele soha nincsen semmi baj, téged soha semmi nem zavar. Veled egyszerűnek tűnik minden, oly egyszerűnek tűnik minden, veled vízszintes az igazság, különleges a boldogság. Mikor a rossz irányból fújnak a szellők, mikor az ember azt is bánja, hogy felnőtt, mikor a bátorság elhagy, olyankor jó, mosolyod vigasztal, a mosolyod vigasztal. Mikor az égről fénylő csillagok hullnak, mikor a dolgok végleg átalakulnak, mikor a remény elhagy, akkor ha mellett nincsen semmi baj, téged soha semmi nem zavar. Veled egyszerűnek tűnik minden, oly egyszerűnek tűnik minden, veled vízszintes az igazság, s függőleges a boldogság.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1943. január 12-én indította meg támadását a szovjet vörös hadsereg a Donkanyarban, melynek következtében áttörte a magyar vonalat. A donkanyari tragédiáról egy-egy parancsnok utasításán keresztül emlékezünk Marosi Endre hadtörténésszel. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Elsőként az előzményekről lesz szó.
A II. Világháború első szakasza német sikerek jegyében zajlott le, és ezeknek a sikereknek az egyik része volt, hogy bár Moszkva bevétele nem sikerült, de Moszkvától délkeletre túl előre tudott nyomulni a koalíciós haderő. Azért mondok koalíciós haderőt, mert nem egyedül Németország viselte a háborút, hanem vele koalíciósi, szövetségesi viszonyban ott volt a magyar honvédség, ott voltak az olaszok, románok, és ez a nemzetközi összefogás jogosít bennünket arra föl, hogy koalíciós háborút mondjunk. A másik oldalon is koalíciós háború volt tulajdonképpen, mert a szovjet haderőnek a felszereltsége nem ütötte volna meg a háborús mércét, ha nem kapja az angol szászoktól a folyamatos anyagi támogatást, elsősorban légierő üzemeltetése kapcsán. Na most miért fontos a koalíció megnevezés? Képzeljék el, hogy akármelyikőjük hadtörténeti munkára szánja a fejét, és a Donkanyarról szeretne írni itt Budapesten. Milyen nyelvű szakirodalomhoz fog fordulni? A legnagyobb valószínűséggel magyar nyelvűhöz. Orosz alig van, az is, ha van magyar fordításban. Német egyetlen magyarul megjelent nagy monográfia érhető el. Manstein tábornagynak az emlékirata, ami a legjobbak közül való, de mégsem a Donkanyarról szól. És ha arra lenne kíváncsi, hogy a németek mit gondoltak 1942 tavaszán, akkor csak arra lehet utalódni, amit a magyar szakirodalomból, vagy a szovjet szakirodalomból róluk elolvasunk, hogy állítólag ezt mondták, azt mondták, amazt mondták. Ez így szakmailag nagyon gyenge álláspont, hiszen ha hallgatassék meg a másik fél ókori antik előírás, mind a történelemben, mind a jogászatban, ókori rómaiaknál, tehát az, hogy úgy írunk a másik fél hadműveleteiről, hogy nem az ő munkáikból idézzük, hogy ekkor és ekkor kiadták ezt és ezt a direktívát. Erre ez volt a válasz, és így tovább. Na, ez így nem annyira szakszerű, amennyi kellene legyen. A másik, hogy mi azt mondjuk, hogy Urivi hídfő, és így gyászoljuk a halottaik jelentős részét, a hősi halottak jelentős részét a háború első szakaszában. De ezt a nevet nem találjuk mondjuk az orosz anyagban. Azért nem találjuk, mert ők egy másik faluban kezdték a hídfőért a folytatott harcukat, amit úgy hívnak, hogy Sztorozsevóje. Ők ezt ismerik és ezt használják. Ez van a katonai irataikban, a hadtörténeti monográfiákban, a tankönyvekben. És ha ezt fordításból vagy első kézi oroszból használjuk, akkor nem tudjuk, hogy hova tegyük a Sztorozsevóje szót. Ami fordítva is így van, az oroszok meg hiába keresik Sztorozsevójét, ha nem tudják, hogy Úriv néven ismerjük és használjuk, akkor sosem lesz közös nyelv.
Tehát 1942 tavaszán mintegy 2000 katonát küldtek ki a Donkanyarba. Ennek a folytatása, és vegyük úgy, hogy most ott vagyunk a Donkanyarnál, a szovjet vörös hadsereg 1943. január 12-én megindította a támadást. A német hadvezetés a visszavonulást megtiltotta, és Jáni Gusztáv vezérezredes ragaszkodott a parancshoz. Mi történt volna, ha elrendeli a visszavonulást? Gondolom a hadsereg egy része talán megmenthető lett volna.
Ami lett volna, ha az nem történeti felfogás. Mi nem dolgozunk volnával. Lehet elemezni helyzeteket, lehet elemezni lépéseket, következményeket. A volna az erre nem a megfelelő szó. Ezek a Doni áttörés elkerülése akkor lett volna legjobban elérhető, hogyha az 1942-es offenzíva a koalíciósok részére ne adj Isten sikeresebb, és jobban előre nyomulva teret nyernek, és a sztálingrádi ütközetnek a helyzetét ugye befolyásolni. Igazából ott dőltek el a dolgok Sztálingrádnál, és miután Sztálingrád egyre jobban elszívta a német hadipar teljes teljesítményét. Arra már nem maradt erejük, hogy a magyar hadsereget felfegyverezzék, mondjuk nehéz aknavetőkkel, nehéz ágyúkkal, nem beszélve repülőkről. Ezt erre képtelenné vált a német hadipar. Mi viszont úgy mentünk be a háborúba, hogy tudtuk, hogy ezt a magyar hadipar nem tudja kiállítani, és a németektől mindig kikötöttük, hogy nehéz fegyverzettel ők lássanak el bennünket, amit rendre meg is ígértek, és amíg lehetett, addig teljesítették, aztán a német hadipar teljesítő képessége kifutott, nem bírták tovább. Na most ezt kellett volna valahol elkerülni, mert hiába harcolt hősiesen, mert tényleg úgy harcolt a második magyar hadsereg a Donkanyarban, hiába harcolt hősiesen és aratott részsikereket a Uribi hídfőcsaták első részében, a sikerek kiaknázására semmiféle erejük nem maradt. Volt egy ellentámadás, amit személyesen Jáni Gusztáv hadseregparancsnok vezetett az első Uribi hídfőcsaták idején. Amíg a honvédeknek a szurói rohamra kellett koncentrálni, addig ilyen jó ellenfelei voltak a szovjet katonaságnak, előre tudtak nyomulni. Aztán hiányzott a lökőerő, hogy a már előre nyomult csapatokat támogassa egy második vagy harmadik hullám, és itt véget is ért az, amit új katonai siker néven emlegethetünk. Utána jöttek az ellentámadások, kibontakozott a szovjet erőfölény, ezzel szemben nem lehetett mit tenni. A visszavonulás katonai értelemben épp úgy szükséges lehet egy hadműveletben, mint az előrenyomulás, tehát önmagában a visszavonulás szó nem valaminek a leértékelése vagy aláértékelése, hanem egy katonai cselekménynek a minősítése, a megnevezése. És ha a hadvezérnek vissza kell vonulnia egy katonai helyzetbe, de nem teszi meg, legalább olyan hibát követel, mint az a hadvezér, amelyik kijelölteti a támadásokat, és elveszti fölöslegesen a katonáit, mert erő túl feszítette magát. Nálunk ugye a hídfőcsatáknál a visszavonulás szükséges lett volna, viszont ezzel magára rántotta volna a Sztálingrád alatt harcoló szovjet csapatokat, és a sztálingrádi ütközet elvesztése ebben az időben sokkal súlyosabb következményekkel járt.
Oszlányi Kornél a nagykanizsai 9. könnyű hadosztály parancsnoka volt. Nagyon sok csapattestet mentett meg a haláltól és a hadifogságtól azáltal, hogy menekülésüket fedezte.
Oszlányi Kornélnak a nevét mindenkinek ismerni kellene, aki a második magyar hadsereg harcaival foglalkozik, főleg az, aki iskolában tanulja. Oszlányi Kornél épp olyan lehetetlen helyzetben harcolt, mint a többi magyar hadosztályparancsnok vagy ezredparancsnok, de valahogy az ő vezetése alatti könnyű hadosztály másként tudott ellenállni. Napokon keresztül visszaverték a sorozatos szovjet támadásokat, és a szovjetek ereje fogyott el. Nem tudták tovább erőltetni a rohamaikat, ami azzal az eredménnyel járt, hogy Oszlányi akkor vonult el a Dontól, amikor arra parancsot kapott, hogy hagyja ott az állásait, adja föl, és menjen a magyar haderő kijelölt gyülekező helyére, Novi Oszkol faluba. Akkor elindult, de akkor már át kellett törni magát a szovjetek első gyűrűjén. Ezt maga vezette, ezt az áttörési kísérletet, meg is sebesült súlyosan. Sebesült el is, akkor katonái között maradt, és a katonái felelkesülve az addigi sikereken áttörtek a szovjet gyűrűn, eljutottak Novi Oszkolig, és megtámasztották a magyar védelmi rendszert. Ez óriási eredmény volt, az egyetlen a magyar második hadsereg történetében, ami ilyen fokú siker volt, és ezt utóbb a Mária Terézia rend katonai szárnya a legmagasabb magyar létező kitüntetéssel, a Mária Terézia renddel ismerte el, egyetlenként a háború magyar katonái közül ő érdemelte ezt ki. Az más kérdés, hogy mibe került Oszlányi helytállása és az ő személy szerinti keménysége. Ő maga dicsekedett azzal, hogy valós volt-e vagy csak dicsekvés, ezt utólagban nem lehet eldönteni, hogy ütlegelt katonákat, akik a kórházból nem akartak betegen kijönni, harcolni az utcára. Ez a szovjetek áttörésének napjaiban volt, és aki először itt ezekről a harcokról, Nemes Kürti István, nagyon talán ellenes gondolatokat fogalmazott meg. Itt el kell mondani azt, hogy a katonának, a parancsnoknak nem csak akkor van dolga, amikor győznek, hanem talán még több dolga van, még több kötelme van akkor, hogyha vereség a harcoknak a vége, hiszen meg kell menteni a katonáit elsősorban, utána amennyire lehet a nehéz fegyverzetet, mert az nem nagyon pótolható, és harcképesnek kell maradni a további ütközetekre. De ezek nagyon összetett követelmények, és a pánik hangulatban, amikor a katonák elhaigálják egy részük a puskájukat, és úgy menekülnek, akkor nagyon nehéz úgy követelni, hogy ahhoz ne fűződjön valamilyen erőszakos fellépés. Tehát Oszlányinak így két arca volt a hadsereg felé, az egyik a Mária Terézia rend, a másik pedig a katonák emlékezete, akik a rendkívül durva, kemény, semmivel nem törődő parancsnok arcát látták benne.
Masányi százados, ő századparancsnok volt. Ő miként maradt meg az emlékezetben, hiszen tudjuk, hogy súlyos vállövést kapott, és még azt követően is azt mondta, hogy századomat nem hagyom el. Itt a helyem. Amíg bírom, kitartok.
Én nem tudok szabadulni attól a feltevéstől, hogy Masányi olyan cselekményt vitt véghez, amihez hasonlóan Horthy Miklóst, akkor már kormányzót emlegették az első világháborúban, az otrantói tengeri csatában, amikor találat érte a hadihajóját, nem hagyta ott a parancsnoki hidat, oda kötöztette magát, és sebesülten vezette végig a ütközetet győzelemig. Ezért az Antant is rendkívül megbecsülte benne a katonát az ellenfélben, és Horthy egész pályafutásán ez a megbecsülés az ellenféltől végigmegy. Masányi kísértetiesen hasonlít Horthy Miklóséra annyiban, amit is idézett, hogy a sebesülés dacára nem volt hajlandó hátravitetni magát a kötözőhelyre, majd a hadseregnek a békésebb részeihez, hanem ott akart maradni a századdal, aminek ő sportnevelő tisztje volt, és jó példát akart mutatni.
A Duska csoport, vagyis Vitéz Duska László gyalogos százados csoportja óriási hatást ért el az oroszokkal szemben.
Igen, először magukkal szemben, aztán a németekkel szemben. Ezt azért fordítottam meg, mert kitörő magyar katona nélkül nem érhetett volna el siker Duska László százados. Márpedig épp az előbb említettem, hogy a katonáink egy része akkor már feladta volna a harcot, és szerteszét menekülőbe fogta a helyzetét, menekülőre fordítva, de nem alkalmas a kitörésre. Duska mindenkit megfogott, akit lehetett. Kőkemény volt, négyen voltak testvérek, abból egy már elesett a háborúban, hárman túlélték, és ebből a környezetből indulva egyetlen példát látott megvalósíthatónak. A mindvégig tartó, mind halálig tartó kitartás, és hitt abban, hogy ennek eredménye lesz. Az utcán visszavonuló németek általában leverték a magyar katonák kezét, hogyha kapaszkodtak volna fel a teherautókra, hogy ők is meneküljenek, legalábbis így emlékeznek rá a mi katonáink, és őket is meg kell legyőzni. Volt olyan német tiszt, akit Duska megpofozott az ő előadása szerint, mert nem volt hajlandó az erősebb, jobban felszerelt csapatával a kitörés élére állni. Ez az Osztrogosk város körüli kitörésről beszélünk. Itt zárult volna a szovjet gyűrű a második magyar honvéd hadsereg körül, és a német csoportosítás körül, és ha ez a gyűrű bezárul, akkor ezekről a katonákról most nem beszélhetnénk. Duskának a helytállása oda vezetett, hogy a németek elvállalták a kényszerű dicsőséget. Jobban felfegyverzett csapataik élére álltak a kitörésnek, áttörtek a szovjet gyűrűn. A magyar katonák harcosan követték őket, és együtt harcolva a németekkel, ők is részt vettek a kitörésben, aminek az eredményeképpen ez a csoport eljutott a magyar hadsereg említett Novioszkoli állásaiig. Duskának egész életében fájdalmat okozott az, hogy hiába pályázta meg a Mária Terézia rendet, nem kapta meg. Pedig amit tett, azért az járt volna.
A magasabb rendfokozat előnyt biztosított, vagy növelte a felelősséget? Hogyan lehet a felelősség kérdését megállapítani úgy utólag?
Én magam is tiszt vagyok, tartalékos tiszt, és az elit fegyverremé, tehát arról az oldalról közelítem meg, hogy a kötelezettség az nagyobb teher, hiszen nem egy ember vállal önmagáért, vagy egy rajért, néhány emberért felelősséget, hanem a magasabb beosztásból foghatóan ezrek vagy tízezrek fölött a felelősség az övé, akármit dönt. Ha így dönt, azért, ha amúgy dönt, akkor meg azért. És itt a legtöbbet emlegetett példa a második magyar hadseregnek a történetében, Stomm Marcell a tábornagy, a harmadik hadtest parancsnokáé, aki nem vállalta fel az általa reménytelennek látott kitörést a harmadik hadtest megmentésére, hanem feloszlatta a hadtestét, magukra hagyta őket, és közölte, hogy úgy látja, hogy egyénenként kis csapatokban kitörve több esélyük van, mintha együtt marad a hadtest, és úgy próbálnak áttörni az oroszokon. Másnap őt el is fogták, hadifogságba vitték, rövidesen amputálták mind a két lábát, és rokkant katonaként tért haza Magyarországra, ahol aztán felelősségre vonták a háború után, felelősségre vonták, mint hortista parancsnokot, azért, amit tett, holott ugye abból a szempontból nézve azoknak a katonáknak az érdekeit képviselte, akik nem estek el kitörés közben. Más kérdés, hogy ezred parancsnokai körülbelül 6-7 ezer katonát kimentettek a gyűrűből harcolva a németekkel együtt, és ezek a katonák biztosan hazajutottak.
A hadsereg életben maradt katonáit március 5-én vonták hátra a Dnyeper folyó nyugati partjára. Hazaszállításuk pedig április 6-ától május 30-áig tartott. A Donkanyart túlélt katonák közül sokan vitték sírba emlékeiket.
Nem tehettek mást. Olyan időszakot élt a magyar nép, amelyen belül nem nagyon lehetett az emlékekkel előhozapodni, soha nem volt jó. Amikor nem sikerült a háborúból kiugrani, akkor azok véleménye esett súlyosan alatba, akik Horthy Miklós kiugrítási kísérlete mellett voltak. Nagyon hamar Szálasi oldalára kellett volna átállni, arra meg nem nagyon voltak hajlandóak a katonáink. Kötelékbe történt átállás nem igazán fordult elő. Nem szavazták meg a csapatgyűléseken, összefogtak a századok, összefogtak az ászlóhajjak, és a Szálasi hadügyminiszter parancsára nem mentek, vagy nem akartak harcba menni. Ha menni kellett, akkor pedig igyekeztek minél előbb kivonni magukat a harcból. Tehát ott azért nem lehetett a véleményükkel előállni, amikor pedig 1945-ben hatalomváltás következett be, akkor meg nem volt tanácsos, mert a korán kegyetlenné váló Rákosi korszak nagyon keményen bánt el azokkal, akiket úgy bélyegeztek meg, hogy hortisták. Életük végéig hordták a bélyeget, és ahelyett, hogy azt emelték volna, hogy a hazájukért harcoltak reménytelen helyzetben, és ezt vagy azt, hogy avaszt tették, elmondták volna azoknak a őstetteit, akik embereket, civileket, polgári lakosságot mentettek meg a helytállásokkal. Ez nem történt meg. És miután az értelmiségi állásokból háttérbe szorították, vagy kiszorították mindazokat, akik hortista tartalékos tisztek voltak, általában tanárok, ügyvédek, más értelmiségiek, ők is mélyen hallgattak arról, hogy tulajdonképpen mit csináltak 1943-44-ben. Vagy 45-ben. A rendszerváltás után bekövetkezett egy szemléletváltozás, aminek ideje volt, de nem sikerült teljes körűen. Nem lett tisztába téve, hogy mi az, ami mellé oda lehet állni, és mi az, ami mellé nem szabad odaállni.
Jáni Gusztávot 1993. október 4-én a legfelsőbb bíróság felmentette a háborús büntet miatt ellene emelt vád alól.
Jogilag ez rendben van, én viszont azt mondom, és hadd hivatkozom arra, hogy nem vagyok jogász, bár hadtudományi könyveket, hadtörténeti könyveket is írtam katonai perekről, de nem vagyok jogász. szabadjon a nem jogász véleményét idehoznom. Felemás volt ez a döntés. Nem kapta vissza a rendfokozatát. Ugye azok, akik hát elfogadható partnerei lettek haláluk után a rendszernek, azok előléptek. Posztumusz alezredesek lettek, közkatonákból, honvédekből. Tábornokok lettek ezredesekből. Magasabb tábornoki, altábornagyi, vezérezredesi rendfokozatot kaptak holtuk után azok, akik ennél kisebb rendfokozatban fejezték be a háborút. Jáni Gusztávnak nem állították helyre a vezérezredesi rendfokozatát, nem lett jugállományú vezérezredes, és ezzel bár az ítélet alkalmas arra, hogy az ő ártatlanságát hangoztatni lehessen, és csak ezt lehet hangoztatni, hiszen jogerős ítélet, a rendfokozat helyreállítása nem történt meg, én azt gondolom, hogy ez adóssága valahol valakiknek egyfelől, másrészt tartozunk ezzel Jáni Gusztávnak. Ha elfogadtuk utólag, amit ő tett, akkor el kell fogadni azt a körülményt is, amit említettem.
Kedves hallgatóink, Marosi Endre hadtörténésszel beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották. Thank you.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában, a Szent Miséről. Hadd legyen szabad megemlíteni a kedves híveknek, hogy a napokban kaptam egy beszéd részletet Varsi Balázs atyától, illetve hát az ő beszédéből küldtek el ismerősök egy részletet, és az atya egészen súlyozottan mondta azt, hogy valami gond van a katolikus híveknek a fölfogásával, hiszen nem gyónnak, a szentségek nem olyan fontosak számukra, a szentmisében pedig, ha egyáltalán elmennek, akkor azt szeretnék, hogy jól érezzék magukat. A szentmise azonban nem erre való. A szentmise, ahogyan az elmúlt alkalommal befejeztük az elmélkedést, az csúcs és forrás, Istennel való találkozás. Persze, nehogy valaki félreértse, jól kell éreznie magát az embernek a Szent Misén, de nem azért megy, hogy élménye, állandó élménye legyen, és addig megy, amíg ez az élmény megvan, amikor az megszűnik, akkor attól fogva nem megy. Tulajdonképpen, és majd erre még vissza fogunk térni, a zsinati dokumentum alapján nagy kárt okozott a keresztény hívek szentmise fölfogásával kapcsolatban a vírus, és az, hogy az emberek egy jó része a technikai eszközökön keresztül akar belekapcsolódni a szentmisébe. Persze itt is a betegek, az természetesen is az idős testvérek természetesen kivétel. Megjegyzem, hogy velem is előfordult, mint lelkipásztorral, hogy valakivel beszélgettem a szentmiséről, és hát megjegyezte, hogy ő pedig oda nem jár. És megkérdeztem, hogy miért. Mert talált egy közösséget, ahol jól érzi magát. Értem. De a szentmise Istennel való közösség. Vele kell jól érezni az embernek magát. És engedjék meg a kedves rádióhallgatók, hogy megismételjem az előző rádió fölvételen hallott mondatokat a II. Vatikáni zsinat tanítása alapján. Így ír a 10. pontban a liturgiáról szóló konstitúcióban. Az eukarisztia pedig, mint az Isten és az ember szövetségének a megújítása, a hívőben Krisztus sürgető szeretetét szítja föl és lobbantja lángra. Ezért a liturgiából, elsősorban pedig az eukarisztiából, mint forrásból árad belénk a kegyelem, és általa valósul meg Krisztusban a leghatásosabb módon az emberek megszentelése és az Isten dicsőítése. Márpedig az egyház minden más munkájának erre a célra kell irányulnia. Nem másra, mint a szövetség az Isten és az ember között, nem másra, hogy mint forrásból a keresztény ember táplálkozzék az eukarisztiából, és így megszentelődjék. A következő pontban, hogy folytassuk az elmélkedést, a 11-es pontban a tudatos tevékeny és gyümölcsöző részvételről szól a zsinat. Ez a teljes hatékonyság azonban csak úgy valósulhat meg, ha a hívők jól felkészült lélekkel járulnak a liturgiához, szívüket szavukhoz igazítják, együttműködnek a mennyei kegyelemmel, hogy az kárba ne vesszék bennük. Fontos megállapítása ez a zsinatnak. A liturgia tehát nem öntetszésre való, hanem együttműködés a kegyelemmel, odafigyelés az Úrra. Így folytatja a zsinat, ezért a lelkipásztoroknak nem csak arra kell ügyelniük, hogy a liturgikus cselekmények alkalmával megtartsák az érvényes és megengedett végzés szabályait, hanem arra is, hogy a hívek a szent cselekményekben részt vegyenek, mégpedig tudatosan, tevékenyen és gyümölcsözően. Itt is megállnék, igaz csak egy pillanatra, és elmondanám azt, hogy fontos, hogy a szentmisén a szabályok, a liturgikus szabályok megtartódjanak. A pap nem alakíthatja úgy a liturgiát, ahogy akarja. Nem mondhat olyan szövegeket, különösen nem a kánonban, a szentmise központi részében, amelyet ő akar, mégpedig a hívek tetszése miatt. Itt valami többről van szó. A liturgia, ha az ember odafigyel, ha az ember fölkészülten vesz részt rajta, Istenhez kapcsolja az embert. A 12-es pontban arról beszél a zsinat, hogy a lelki élet azonban nem csupán a szent liturgiában való részvétel, hiszen a keresztény embernek, bár megvan hívva a közösségi Isten tiszteletre, a szobájába is el kell vonulnia, hogy titokban imádkozzék az Atyához, sőt az apostol intelmei szerint szüntelenül kell imádkoznia. Ugyancsak az apostol tanít meg arra is, hogy nekünk Jézus szenvedését mindenkor testünkben hordoznunk kell, hogy Jézus élete is megnyilvánuljon halandó emberségünkben. Ezért kérjük a szentmisében az Urat, hogy a lelki áldozat fölajánlást elfogadva tegyen bennünket is örök áldozattá. Magyarul, a szentmise nem egy állomás az életünkben, amit, ha részt veszünk rajta, ott hagyunk a templomban, hanem ez végig kíséri egész életünket. Vagyis a szentmise folytatódik a keresztény életben. Az Istennel való kapcsolat elmélyült, a szentmisében elmélyült kapcsolat a mindennapi életben is megnyilvánul. Az imádságban a vallásos élet másféle gyakorlataiban. A 13-as pontban a zsinat, a liturgia és az áhítat gyakorlatokról beszél, így ír. Nem szabad elhanyagolni a keresztény nép egyéb áhítat gyakorlatait sem, főleg amelyeket az apostoli szentszék szorgalmaz, csak feleljenek meg az egyházi törvényeknek és előírásoknak. Különleges megbecsülést érdemelnek az egyes részegyházak vallási gyakorlatai, ha azokat a püspökök meghagyása alapján a szokások és a törvényesen jóváhagyott szertartás könyvek szerint végzik. Fontos azonban, hogy ezek az áhítat gyakorlatok alkalmazkodjanak a liturgikus időkhöz, legyenek összhangban a liturgiából, mintegy abból fakadjanak, és arra készítsék fel a népet. A liturgia ugyanis természeténél fogva messze fölötte áll valamennyinek. A zsinat tehát hangsúlyozza, hogy mennyire fontosak az áhítat gyakorlatok, Nagybőjtben például a keresztúti járás, de nem a szentmisével való versenyben, hanem az arra való hagyatkozással, utalással. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk a következő alkalommal.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.